Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. 3 évvel ezelőtt, 2022. február 24-én robbant ki az orosz-ukrán háború, amely rengeteg áldozattal és pusztítással járt. Háború vagy béke? Tehetjük fel a jogos kérdést, amelyre a politikusok különböző választ adnak, miközben mindannyian tisztában lehetünk azzal a ténnyel, hogy nincs és nem is lehet olyan háború, amely ne ért volna véget. Témánk: háború vagy béke. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot: 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Ábrám Zoltán közíró professzort. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Rádió 4-es stúdiójában.
Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve a szerkesztőséget, és köszönöm a meghívást az Összhang műsorában. Amikor mi kettőségről beszélünk, háború vagy béke, háború és béke, akkor voltak éppen akár a közösség szintjén, a harcoló felek szintjén, de akár az egyén szintjén is azt hiszem egy összhangról kell beszélnünk, hiszen valahol békességben kell élnünk, és nem ilyen nagy kontrasztokkal, hogy a háború és esetleg aztán utána jöhet a béke. És hogyha a köznyelvet is nézem, akkor például református emberi Erdélyben úgy köszön, hogy békesség Istentől. Van, aki ugye dicsőség a Jézus Krisztusnak, katolikus ember, hogy Isten áldja, az áldás, vagy a dicsőség fontossága, itt van a béke is. Tehát vannak úgy szavak: béke, áldás, dicsőség, folytathatnám még néhányal, ugye, hogy hit, remény, szeretet, Bibliából meg egyebek, de milyen fontos. Sokszor nem vagyunk tisztában azzal, amikor így köszönünk, hogy milyen fontos az, hogy béke legyen. Béke legyen egy országban, béke legyen a világban, béke legyen a mi saját életünkben. De folytathatnám a példát a Székelyföldön, de nem csak járunk, ugye, ahol a Székely kapu elterjedt, akkor nagyon sokszor azt a feliratot olvashatjuk a Székely kapun, hogy áldás a bemenőnek, béke a kimenőnek. Tehát szintén ez a két fontos kult szó, mondhatnám, az áldás és a béke, ami közhasználatként szerepel. Tehát jobbat nem kívánhatok, hogy béke a kimenőnek. Jó kívánság akár. Sőt, hát akár használjuk is ezt, hogy béke veled. Sőt, még azt is mondanám, nyilván teljeség igénye nélkül, hogy akár háborúban meghaltak áldozatok, hősök esetében se azt mondjuk, hogy na, újabb harcra fel, hanem békeporaikra. Tehát azért a köznyelvben sokkal inkább használjuk a béke fogalmait, kevésbé a háború fogalmát nem kívánjuk. És azt hiszem, hogy senki se kívánja azt, hogy ilyen pusztítások legyenek. Én azt hiszem, hogy a harcoló felek, úgymond, vagy a hatalmi őse kívánja, csak nyilván aki hatalom, ugye, és hát itt most éppen egy konfliktus kapcsán beszélünk, egy háború kapcsán, még aki ezt irányítja, az is békét szeretne, csak egy olyan békét, ami számára a kedvezőbb. Nyilván aki harcol, nem szeretne meghalni, hát senki se szeretne áldozat lenni, és mi magunk is azt hiszem, hogy humanitárius emberi okokból hát alapvetően békét akarunk. Úgyhogy ezekről a kérdésekről beszélünk, és itt már előtérbe helyezném, hogy itt most mi nem politizálunk, illetve nem foglalunk állást a jelenlegi konfliktus kapcsán, hogy most mi az oka, milyen előzmények voltak, milyen szerű békekötés, mi várható, ki, hogy, mint. Nem ez a cél, hiszen ez még nem egy lefolytatott folyamat, viszont nemrég itt a közelünkben lezajló háborúról, vagy főleg aztán a békekötésekről néhány példát is a történelemben kiemelve, és hát kitérve akár minket, a magyarságot érintő békekötésekre, na hát mondjuk ez a fő célja ennek a beszélgetésnek.
Nagyon szép hasonlatok, professzor úr. A háború és a béke fogalmainak a társítása során a nagy orosz író Tolsztoj műve is eszünkbe jut, Háború és béke. Ez a témaadó gondolatunk.
Lev Tolsztoj egy nagy író volt világ irodalmi szinten, és az ő egyik főműve, a Háború és béke, az voltak éppen az orosz regény eposzként akár összehasonlítható bizonyos szempontból jelképesen a görögök nagy irodalmi műveivel, mint Iliász vagy Odüsszeusz, és össze is hasonlítják kritikusok, illetve azt mondják erről a regényről, hogy teljes képe annak, amiben az emberek boldogságukat, nagyságukat, örömüket és megalázottságukat vélik megtalálni. Úgyhogy ezt időnként sajnos háborúban próbálják a nagyságukat, vagy éppen az eredményeiket megtalálni, de hát azt gondolom, hogy békésebb körülmények között talán békében megtalálni az hosszabb, messzebb vezető utat jelenthet. Tehát háború és béke, idézhetjük, ugye, idézhetjük Tolsztoj regényét, de hadd utaljak arra is, hiszen itt a Marosvásárhely rádióban vagyunk, hogy a Marosvásárhely Színháznak éppen egy igen sikeres, nem rég től bemutatott darabja, az Anna Karenina, Tolsztojnak egy másik nagyon híres regénye, ami hasonló módon az akkori korabeli viszonyokat mutatja be, a nemesség, az akkori ugye katonai, a cári világban ugye, társadalmi viszonyokat, amúgy a háború és béke is, még Tolsztoj korát megelőzően, mint egy 50 évvel az 1910-es években a napóleoni háború közepette az orosz társadalmat mutatja elsősorban be. És hogyha ezen művekre is gondolunk, akkor nyilván, hogy az orosz kultúra, de bármely kultúra, és sokféle kultúra az egyetemes érték. Ugyanúgy Csajkovszki és az orosz zeneszerzők, Rachmaninov, többiek is értékek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy butaság bárkit kitiltani valahonnan sportírót csak azért, mert esetleg háború van, vagy egyéb megbélyegzés bizonyos sok részéről, tehát ezek egyetemes értékek, tehát Tolsztoj az egy teljesen egyetemes érték, amint mondtam, a világirodalom egyik nagy értéke.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a második világháborút követő viszonylagos békés időszakot követően a 90-es években még volt egy háború a szomszédságunkban, amely Jugoszlávia széteséséhez vezetett. Ott járt akkor, mit tapasztalt?
Valószínű, hogy sokan jártak a volt Jugoszlávia egyes országaiban a Balkánon, és itt talán már azzal is kezdhetném, hogy egy rossz béke íme háborúskodáshoz vezethet, hiszen Jugoszlávia az bizonyos értelemben egy mesterségesen létrehozott állam. Az első világháborút követő békeszerződések után, ugye mint királyság, majd mint maga Jugoszlávia, egy félig kapitalista, szocialista tömbből ugye kiemelkedő, egészen más helyzetben levő ország, és aki esetleg járt mondjuk ezelőtt 30 évvel, vagy 31 néhány, vagy esetleg még a régi rendszerben, már akkor nehéz volt, hiszen úgy kezelték az akkori Jugoszláviát, mint egy nyugati ország, ahova kevésbé engedték a román állampolgárt, és megnézni, hogy most mi a helyzet, ugye, és itt kimondottan Szerbiára nézve, hiszen Szerbia volt a hadviselő ország, amely igyekezett volna minél nagyobb területet megtartani magának Jugoszláviából, ugye, jól tudjuk, hogy közben több államra szakadt, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, már Montenegro is aztán függetlenné vált. Az elsősorban, hiszen a háborúnak a rombolás, az a leépülés, ugye a gazdasági veszteségek azok közvetlen következményei, hát aki járt, és én magam is jártam többször, ugye régebb és most is, hát az mindenképpen látja az, hogy gazdaságilag egészen más helyzetbe került néhány évtized alatt, ahogy a Jugoszlávia idején, ugye akár a Tito idején nagyon sokan márkába kerestek a fizetésüket, kint dolgozhattak nyugati országokban, Németországban, hazavitték, nagy házakat építettek, és ezt láttam legelőször 1991-ben voltam egyébként ott. Ma már olyan kopottak ezek a házak. Ma már újra kellene festeni a csöveket, de nincsen festék, meg lehet. Nem nagy kiadás. Tehát ez érezhető, szegényebbek ma. Már ki kell mondani, hogy gazdaságilag rosszabb helyzetben vannak, pedig messze jobb helyzetben voltak 1991-ig, hiszen akkor robbant ki 1991 júliusában a legelső konfliktus Szlovénia kiválása, ami nem volt véres, majd aztán Horvátország, Bosznia esetében ez véres összetűzéseket, konfliktusokat jelentett. Érdekes, hogy én legelőször éppen 1991 júliusának közepén, már pontosan a napot nem mondanám meg, voltam, ugye, hát mondjam azt a jelenlegi léptékkel, földrajzi léptékkel mérve Szerbiában, de akkor még ez a szétbomlás előtt álló Jugoszlávia volt, és úgy tudtunk eljutni, hiszen egy csángó műsorral, előadó körútra mentünk több településre, úgy tudtunk átjutni a határon, Röszkénél, hiszen a szlovén háború miatt oda torlódott a magyar-szlovén mostani határ, le volt zárva forgalom, hogy a 4-5 kilométerre sor volt, tehát az is megmaradt az emlékem, hogy rendőrautó vitt át a határon, hogy ne késünk el. De mondjuk ez egy személyes emlék, viszont még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy gazdaságilag megviselte Szerbiát, összehasonlíthatatlan a helyzet, hogy milyen volt 30-35 évvel ezelőtt, sokkal rosszabb a helyzete, és hát azt is elmondanám, és ez is saját tapasztalat, hogy azért ők még hát egy ilyen részben szocialista hangulatot is árasztanak, amikor aki jár Szerbiában, akkor sokszor találkozhat például Tito Marshall sugárúttal, sőt még a jugoszláv néphadsereg utcával is. Évekkel ezelőtt jártam Székelykevén, az Alduna mentén, egyébként Székelykeve a legdél-nyugatibb magyar többségű település, tehát Székelykevén még az Alduna mentén három falu van, Sándor egyháza és Hertelendi falva, Pancsóva része, Székelykeve magyar többségű, 80-84%-ban, és ott például a központba úgy jutok el, hogy a Tito Marshall főútról letérek a Jugoszláv Néphadsereg utcára, jelen pillanatban, és aztán ott a polgármester hivatal és a katolikus templommal találkozom. Tehát ez a párhuzam mindenképpen követhető, és hát majd kitérünk a továbbiakban arra is, hogy nemrég is jártam ott, illetve Horvátországban, és ott is néhány élménnyel. Sajnos negatív, vagy szomorú élményekkel is, háború okozta élményekkel is gazdagodtam.
Egy kérdés erejéig még térjünk vissza az orosz-ukrán testvérháborúhoz. Hasonlatosnak tekinthető a szerb-horvát konfliktus is. Ráadásul mindkét esetben magyarokat is érintett a besorozás.
Hát nyilván egyik esetben ugye az Ukrajna kárpátaljai területéről van szó, ahol ugye még a mostani háború előtt, tehát három évvel ezelőtt, vagy azelőtti időszakban körülbelül 125 ezer magyar ember élt, hát most biztos 100 ezer alá, vagy lényegesen az alá csökkent a magyarság lélekszáma, és hát egy ilyen drasztikus csökkenés tapasztalható a délvidéken élő magyarok részéről is, az egykori Jugoszláviában, tehát 1991-ben tört ki, amit beszéltünk róla, az ottani konfliktus, háborús, véres konfliktus. Addig összességében Jugoszláviában kb. 450 ezer magyar élt, közülük maximum 30 ezer Horvátországba, Szlovéniába, vagy máshogy, tehát az abszolút többség, 420 ezer mai Szerbia területén, ottani délvidéken, aminek egyébként ugye két része van, bácskai része a Tiszához képest, hogy keletre vagy nyugatra van, illetve a bánsági része. Jelenleg, ha népszámlási adatokat is nézzük, néhány évvel korábbra 200 ezer, egy kritikus 200 ezer alá csökkent a délvidéki magyarok száma. Tehát itt csak ha két párhuzamot nézem, kárpátai magyarok, vagy délvidéki magyarok, és hogy mi várható még a kárpátai magyarok esetében, hiszen még nem tudjuk, hát majd ha, mert mindenképpen véget ér a háború, majd onnan lehet megnézni, hogy kik maradtak, és mennyien vannak. Egyébként hát Ukrajnából is csak Romániát több mint 11 millió ukrán menekült lépte át, és nagyon kevesen mentek vissza esetleg. Úgyhogy ez az egyik dolog, ha párhuzamba állítjuk, és a magyar veszteségeket nézzük, hogy nyilván a besorozás miatt alapvetően, hiszen ha valakit munkahelyén találnak, és besorozzák, akkor onnan nem nagyon van mentség. Tehát ez a fizikai létet jelent az egyén számára, és a közösség számára pedig a megmaradást, mert amennyiben demográfiailag ilyen helyzet áll elő, akkor nyilván ezek a közösségek már nehezen birkoznak meg a megmaradással, sőt itt a magyar kormánynak már Kárpátalján, délvidéken is, de hát tudjuk Erdélyben is jelentős szerepvállalása van, hogy az identitást megőrizhessék ezek a közösségek. És hát még arról is beszélnék itt, hogy sajnos olyan szomorú történetek is voltak, és én hallottam, ugye 90-es években beszéltem is fiatalokkal, hogy magyar a magyar ellen fogott fegyvert, hiszen a szerb-horvát konfliktusban ugye szerbiai magyart is besoroztak, és horvátországi magyart is besoroztak, és adott helyzetben, hiszen ott zajlott a jelenlegi határ, az a Duna, a jelenlegi szerb és Horvátország között, és a Dunától nyugatabbra Eszék, majd Eszéktől egy kicsit dél nyugatra magyar falvak is találhatóak. Tehát magyarokat is besoroztak, és ott volt a konfliktusnak a helyszíne. Tehát ez igen szomorú az, hogy ilyen helyzet is nyilván elvált, és magyar áldozatok is. Hát sajnos a kárpátai magyaroknak igen nehéz a helyzetük, ilyen háborús viszonyok közepette, egyrészt a már említett besorozás, de most képzeljük el azt, hogy bár ott ugye effektív harcok nincsenek, de ugyanúgy elveszik az áramot, tehát nem tudod, hogy fél napig nincsen áram, mi lesz a hűtőszekrényed, de a televíziót nem tudod nézni, tehát az egyik legnagyobb segítség az áramfejlesztő például, aki segített, és ilyen humanitárius akciók léteztek, vagy riadó van, le kell menni az óvóhelyre, iskola is teljes bizonytalan sok esetben, gyerekek lemennek az óvóhelyre, vagy folytatódik, vagy nem, vagy érte jön a szülő, és korábban hazaviszi, vagy még marad. Tehát itt csupán néhány példa, ami alátámasztja azt, hogy hát biza sajnos a besorozás miatt, és a nyilván háború okozta kilátástalanság, nehéz helyzet miatt sajnos gazdaságilag létszámában mind a délvidéki, mind a kárpátai magyarság jelentős fogyásnak indult.
Érdekel a közíró véleménye, a professzor úr véleménye arról, hogy milyen lehet végül is nekünk, erdélyi magyaroknak a viszonyulása ehhez a kérdéshez, és itt igen, arra is gondolok, hogy bizony magyar lakta településeket is érintett ez a háború.
Hát így van, abból indulhatok ki, hogy ma oda jutottunk, amint említettük is, hogy mi jobb helyzetben vagyunk, tehát mi lehetünk azok, akik akármi gazdaságilag is segíteni tudunk, a nehezebb gazdaság és hát nyilván sokkal nehezebb lelki, lélektani helyzetben levő testvéreinken, és amennyiben ezt magunkévá tesszük, lehet, hogy már az is segíthet, ha imánkban foglaljuk őket, illetve lehetőség szerint igyekszünk segítséget nyújtani, hiszen voltak és még lesznek ilyen segélyakciót, ahol akár élelmet, vagy akár pénzadományt, vagy egyebeket ugye lehet nyújtani. Segítség lehet a befogadás is adott helyzetben nyilván, hogyha valakit érinthet. Hát ami pedig a A helyszínt, és a helyszínről beszéltem, ugye, hogy hát a Horvátországnak a jelenlegi, ugye, Szerbiához közeli észak-keleti részén magyar falvak is vannak, és aki ellátogat oda, hát bizony elfoghatja szomorúság, hogyha a múltra és az ottani eseményekre gondol. Mondok néhány példát, és néhány nevet is. Lehet többen hallottak például Szent László nevéről, vagy éppen mint településnévről, vagy Kórodzs településnévről, ahol a háború alatt, ugye ami 1991-ben robbant ki, és hát évekig tartott, szétlőtték a templomot. Tehát olyan fényképek láthatóak, hogy a szétlőtt templom torony és a hajó is beesett, és ezt mára nyilván újjáépítették, de hát amikor egy szétlőtt templomot látok, akkor az egy igencsak szomorú képet jelent. Persze hát itt a magyar kormánynak, amit említettem, már szerepe van, de hát beszélhetünk arról, hogy ma, tehát 30 évvel, vagy 31 néhány évvel a háborús konfliktus után még olyan házakat lehet látni, hogy golyónyomok, ugye? Tehát egy kicsit hasonló a képlet mondjuk Budapesten, az 56-os forradalom, jól tudjuk, hogy ugye, bizonyos helyein a fővárosnak harcok voltak, még ma is látható bizonyos házakon itt-ott golyónyom, hát ma is nagyon sok ilyen szétlőtt, még akár olyan épületet is lehet látni, még nagyobb városok központjában is. Régebben gond volt a taposóaknál kérdése, ugye ma már azért 30 év után már kevésbé van olyan hely, ahol vigyázott taposóaknak felirat lenne, de hát talán a kevésbé tudatosodott bennünk, hogy 1997-ben Béke Nobel-díjat kapott egy nemzetközi bizottság, amely a taposóaknak betiltásáért tevékenykedett, sőt ott ennek magyar tagja is volt ennek az egyesületnek. És amit még itt megemlíthetek, mint mai nyom, hogy ezekben a településeken 1991-es emlékműveket is állítottak, tehát nem csak az első világháború halottaira, mint nálunk, vagy a második világháború halottaira, hanem a 91-ben kirobbant háború áldozataira is ugyanúgy megemlékeznek, és ott nagyon nagy lista van, tehát nagyon sokan szerepelnek, és köztük nagyon sokan magyarok is. Tehát ezek a szomorú jelek, amelyeket tapasztalhatunk itt, viszont ha már egy kicsit pozitívumot behozunk a képbe, akkor hadd mondjam el azt, hogy aki Horvátországba jár, akkor lépten nyomon találkozik, de nem csak ott persze, Petőfi Sándor szellemiségével, sőt nevével is, hiszen az ő családja, Petrovics család, az valamikor az itteni horvát területről, ugye, amely hát a Magyar Királyság az a része volt akkoriban, északabbra költözött, ugye, és hát ez a Petőfi Sándor őseinek is a története, és hát nyilván, hogy büszkék ők maguk is ottan, tehát nem csak a magyarok, hanem a horvátok is Petőfi Sándorra, és amúgy én nagy örömmel tapasztaltam, tehát utcákat neveznek el róla minden településen, és nagyon örömmel tapasztaltam azt is, hogy szobrait is láttam, és például Haraszti nevű magyarok által is lakott településen, például a Hunyadi Lászlónak a Petőfi mell szobra található, ugyanaz, ami Marosvásárhelyen, tehát gyakorlatilag ugyanaz a kópia alapján, csak mell szobor alakjában, és hát én egyébként a Skorondon is megtekinthetjük, és hát ilyen értelemben, mivel mi, mint az EMKE képviseletében ugye a Petőfi szobrot Marosvásárhelyen menedzseltük, és nyilván pályázatból a szerzői tiszteletdíj is kifizetődött, hát végül is én magam is örömmel láttam, hogy átételesen ez olyan, mintha ezáltal sikerült hozzájárulni, hogy máshol is legyen Petőfi szobor, a Petőfi emlékének a megőrzése. Amúgy, és itt még befejezendő az itteni gondolat, a már említett Haraszti településen, ahol ez a Petőfi szobor is látható, szépen felújították a református templomot egyébként a horvátországi magyar reformátusoknak a püspöke, Szent Péter, ő ott lelkész a haraszti templomban, néhány száz vagy 200 valamennyi lélekszám, tehát nem túl nagy nyilván, és tájház is van, turulszobor is, tehát magyar emlékekkel találkozhatunk. A szomorú az az, hogy sajnos demográfiailag is a horvátországi magyarok létszáma is ugye felére csökkent, tehát ma alig haladja meg a 10 000 lakost, szemét.
Tovább lépve, a szerb-horvát háború legvéresebb helyszíne Vukovár. Annak idején sokat hallhattunk erről a település névről, és tudomásunk van arról, hogy nemrég ott járt, de milyen céllal, hogy került oda, és miket tapasztalt?
Hát először is, hogy kerültem oda, mi egy éghajlatváltozásos kutatást folytattunk, ez most fejeződött be, és a kiértékelő a Pécset volt, hiszen a Pécsi Egyetem volt a fő irányítója az Erasmus projektnek, és hát úgy gondoltam a kollégáimmal együtt, négyen vettünk ezen részt a Vásárhelyi Egyetem képviseletében, hogy amúgy szabaddá vált szombati napon, nem jövünk még haza, hanem egy napon meghosszabbítjuk, ugye, csak vasárnap jöttünk haza, és akkor átmentünk Pécsről, ami egyébként közel van Baranya, ugye, hát a Horvátország területére, és ott megnéztünk néhány települést, többek közt a már említett magyar településeket, Kórodj, Szent László, vagy Haraszti, és Eszéken is voltunk, ott szálltunk meg egyébként, és elmentünk Vukovárra egyébként, nekem ez egy fajta idézőjelbe vett bakkancslistás célpont is. Persze nem azért, mert ez egy turisztikailag felkarolt helyszín lenne, hanem elsősorban azért, mert sajnos ki kell mondani, hogy az orosz-ukrán háború kitöréséig, mondjuk 3 évvel ezelőttig, Vukovár volt az a európai helyszín, ami a második világháború követően a legvéresebb helyszín, a legnagyobb öldöklésnek a helyszíne, és talán így vált a köztudatba is, tehát aki hallott erről a település névről, az inkább ezzel kapcsolja össze, hiszen a Duna ott folyik, és ugye a Duna folyásának bal oldalán, vagy található a szerb rész, jobb oldalán a horvát rész, és hát nyilván a két hadsereg, akkor még egy Jugoszlávián belül, de a függetlenedő horvát erők, ugye harcot, nehéz harcokat vívtak. Ma már több ilyen jele van ennek, és megdöbbentő jelek. Hát a szimbólum az a víztorony, amely közel is van a Dunához, egy szétlőtt víztorony, tehát az úgy is hagyták. Ez akár még vehető is emléktárgy, mint kicsi makett, meg fényképek vannak, meg egyéb, tehát egyfajta semleges bizonyos értelemben szimbólum, de ami a legszomorúbb, és mindemellett nyilván ugyanúgy romos épületek, golyónyomok ma is láthatóak a városban, de a legszomorúbb az, amikor nyilván célzottan megkeresünk kegyeleti helyszíneket, és itt kettőt hadd említsek. Az egyik egy tömegsír egészen kint a mezőn, ott mellette bizonyos katonai létesítménnyel, és akkor a tömegsírból ugye exhumálták az oda elhantoltakat, és afelé egy kegyeleti helyet építettek, és hát megdöbbentő, amikor belépsz, és akkor pislákoló fényben időnként megjelenik kivilágítva egy-egy arc, és akkor ott még néhány tárgy is megtalálható az exhumáltak részéről, tehát az egy sajátos megdöbbentő hatást fejt ki. De a még megdöbbentőbb számomra az új temetőnek a meglátogatása volt. És hát ugye mi is, vagy a kedves hallgató járható temetőkbe, olyan temetőkbe, ahol nyilván akár háborús, világháborús katonák vannak, vagy áldozatok eltemetve az évszámot, ha nézzük. Vagy talán kevesen tudják, hogy vannak olyan 100 temetők, ahol a férfi el van temetve, mondjuk 1943-44, de egyedül. Hát miért? Mert a felesége még fiatal volt ahhoz, hogy kivándoroljon, és ő már Németország területén másutt van eltemetve. De azt tapasztalni, hogy egy temetőben szépen kialakított sorokban több ezer, többnyire fiatal férfi van, néhány kivétel, kevés nővel, 20 évesek, 18 éves, 25 éves, 30, 35, 40, tehát egy sor, több ezer névtelen kereszt, és egy örök mécses. Hát ezeket megtapasztalni, és ez a háborúnak nyilván a következménye. Azt hiszem, hogy aki emberérzelmekkel bír, az nem tud közömbös lenni, és nem tudja azt mondani, hogy hát ezért kell háborúzni, ennyi fiatalt megölni, ennyi tragédiát okozni. És én azt hiszem, hogy ha béketárgyalásokról beszélünk, és ezután a békéről, akkor az lenne a leghatásosabb, ha ott zajlana le, és aki szóba áll egymással, akkor ott látja, hogy ezzel jár a háború, mennyi tragédiával.
Béketárgyalások. Úgy gondoljuk, hogy épp eleget beszéltünk a háborúról most ahhoz, hogy a későbbiekben, illetve most már inkább befejezésképpen, inkább pár mondat erejéig a békéről legyen szó. Egy mondatban, két mondatban, egy percben, mi a békeszerződés lényege ön szerint, és van-e jelképe a békének?
Hát mindenképpen elmondanám itt, hogyha az egyetemes kultúrát, az európai kultúrát meghatározó görög-római mitológiára gondolok, akkor talán többen jobban ismerik a Marsot, vagy Árészt görögül, aki a két főisten, Zeus és Hérának a gyermeke, mint a hát Paxot, a római kifejezést ismerjük, a görögöt, hogy Eiréné az kevésbé. Általában mitológiában, de később is a békét nő alak formájában, olajággal a kezében, ami a megbékélés, engedelmesség, engedékenységnek a jele, vagy babérkoszorúval, bizonyos diadal, hogy sikerül ezt elérni, vagy a bőségszarúval, hiszen a béke az mindig gazdasági fellendülést hoz, a háború az gazdasági pusztítás, tehát ilyenszerű jelképek vannak, és hát nyilván a háborút, amint elhangzott, már könnyű elkezdeni, annál nehezebb befejezni. Sok esetben fegyverszünetet kötnek, lehet, hogy épp egy karácsony ünnepre, néhány napra, lehet megelőzi ez a béketárgyalást, és természetes, hogy itt sokféle tényező kerül szóba, hiszen magának a háborúnak is többféle célja van, sok esetben területszerzési, vagy akár gazdasági, hatalmi kérdés van a háttérben, és hát ez szerint sikerül, és sikerült a történelem során bizonyos békéket megkötni, ezek közül vannak jelentősebbek, még ezeket említjük, ha lesz idő nyilván majd a későbbiekben, adásban. Tehát vannak puhább, vagy békébb, keményebb békekötések a történelem során, és hát általában a békét nem szokták felülvizsgálni, viszont egy rossz béke az előidézhet egy újabb háborút, és akkor nyilván ez is egy felelősséget jelent, hogy olyan békét kötni, ami lehetőleg nem háborúba fog torkolni.
Nagyon röviden az elhangzott beszélgetésünkből miket emelne ki a legszívesebben szóval? Háború vagy béke?
Hát nyilvánvaló, hogy amint kezdtük is, hogyha a kérdést feltesszük, akkor elsősorban bárki számára a béke lényeges, még a hatalomnak is, csak a hatalom egy olyan békét szeretne kötni, aztán akár diktálni, ami az ő érdekeit képviseli. Természetes, és hogyha akár ezekre a képekre is gondolunk, saját élményeim által is próbáltam közvetíteni az áldozatok arra a humanitárius szempontból, hát akkor úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szeretnénk jelen esetben is, hogy minél rövidebb idő alatt sikerüljön olyan békét kötni, amely legalább az áldozatokat megakadályozza, újabb összecsapások áldozatait. Hát a romok azok megmaradnak, a szenvedés az megmarad a családtagok, meg a közösségek részéről, gazdasági problémák, de hát legalább sikerüljön újjáépíteni egy új jövőt.
Szép lassan elértünk az Összhang végéhez. Professzor úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Maradjunk a békeszerződéseknél, majd megbeszéljük, hogy mikor folytathatjuk ezt a műsort, és várjuk majd a közeljövőben a stúdiónkban.
Köszönöm szépen, és ez az összhang, ez az életünkben, hogy béke legyen, ez nagyon fontos, és akár itt is utalhatnák magára a sokak otthonában megtalálható házi áldásnak a szövegére, amelynek középső részében ott van, ugye, hogy hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás. Tehát íme a békének a fontossága. Vagy akár a Bibliát is idézhetem, és ezzel búcsúzom. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Köszönöm szépen a meghívást, és egy szép békés napot kívánok mindannyiunknak.
Gratulálunk a befejezéshez, kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Ábrám Zoltán közíró, professzor nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök, az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.